kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz az útmutató szerint, amiről mindig vasárnap közösen gondolkodunk, ez írva vagyon Máté evangéliumának 22. részében, az első 14 versszakban, ezt ülve hallgassuk meg. Máté evangéliumának 22. részéből az első 14 versszakot fogom olvasni, amely így szól. És megszólalt Jézus, ismét példázatokban beszélt nekik, és ezt mondta, hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerez, és elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldett más szolgákat, és ezt mondta, mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődtek vele, elmentek az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogták az ő szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Meghallotta pedig ezt a király, megharagudott és elküldötte hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjatok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtöttek mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a mennyegző vendégekkel. Bement pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Múlt alkalommal is Máté evangéliumával foglalkoztunk, ezért nem szeretném most bővebben a szerző kérdést ecsetelni, csak emlékeztetőül annyit szeretnék mondani, hogy igazából nem tudjuk, hogy ki a szerzője ennek az evangéliumnak. Ahogyan ezt elmondtuk, az első század és a második század hívői, amikor már kezdtek kihalni azok a szemtanúk, akik még találkozhattak az Úr Jézussal, úgy gondolták, hogy a felmaradó iratok elé valamelyik olyan evangélista nevét írják, amitől annak az elfogadottsága megemelkednék, és így talán az emberek jobban elhiszik, hogy ami abban leírva van, az igaz, és talán jobban odafigyelnek erre. Nekem jobban tetszik, hogy nem tudjuk, hogy ki az írója, mert így nem azon kell gondolkoznunk, hogy vajon Máté, aki vámszedő volt egyébként, helyesen írta-e le ezeket a gondolatokat, hanem arra fókuszálhatunk, hogy mi van ebben a szövegben leírva. Azon kellett gondolkoznom, amikor is Jézusnak erre a példázatára gondoltam, vagy foglalkoztam vele, vagy olvastam, hogy mi az oka annak, hogy ezek a hivatalosok nem akarnak elmenni. Ennek több oka lehet. Ugyanis egy picit, ha oda képzeljük magunkat, vagy beleképzeljük magunkat a hivatalosak bőrébe, akkor ha egy királyi mennyegzőre lennénk hivatalosak, én nem gondolom azt, hogy itt van olyan, aki ne menne kész örömmel. Mondjuk Angliába meghívnák, és Erzsébet királyné udvartartásába kellene elmenni az ő palotáiba, és részt kellene venni az egyik unokája mennyegzőjén, talán éppen a trónörökös mennyegzőjén, vagy akár csak egy fogadáson. Szerintem tolakodna mindenki. De nem is kell egészen Erzsébetig elmenni, én azt gondolom, hogyha itt adna Kispesten a polgármester egy fogadást, akkor arra is mindenki tódulna és elmenne. Már csak azért is, hogy megnézze, hogy vajon a polgármester úr milyen fogadást rendezne az embereknek. Miért nem akar elmenni a meghívottak sokasága erre a vacsorára? Lehet, hogy volt már egy vacsorán, és ott rossz élménye volt? Én nem gondolnám, mert abból, amit másodszor üzen a szolgáival a király, abból az derül ki, hogy igazán méltó módon megvendégelni azokat, akik hivatalosak erre az alkalomra. Hogy nem akarnak együtt mutatkozni esetlegesen a királlyal, mert hisz mondjuk nem adott hűbéri birtokot nekik, és ha most elmennek, akkor úgy érzik, hogy le vannak kenyerezve, vagy ki vannak fizetve, kötelező lesz legközelebb is valamivel viszonozni a királynak ezt a meghívót. Nem tudjuk, hogy mi az oka, csak sejtéseink lehetnek. Nem érdekli valamiért őket ez a mennyegző, mert valószínű, hogy sejtik, hogy ott más kérdésről is szó van, vagy nem feltétlenül a ruha és vagyon kérdése az, ami őket a meghívói listára föliratta, hanem valami más. Azon is el kell gondolkozni, hogy vajon mit érezhetett a király. Nem kért egy fillért se azért, hogy valaki részt vegyen ezen a mennyegzőn. Volt egy ismerős család, egy része már nem él, akiknek az egyik fiúknak volt az esküvője, és hát ez az esküvő nem sikerült valami jól, mert volt egy része a meghívottaknak, akik nagyon sokat nélkülöztek, és hát amikor meglátták a mennyegzői vacsorát, akkor mire megérkeztek volna többiek, addigra megettek mindent. És egy kis botrányba fulladt ez az esküvő. Mert hát nem volt idejük, vagy kedvük, vagy hogy is fogalmazzak, megvárni mindenkit, amíg odaérkezik a mennyegzőre, vagy rosszul számolt a gazda, és egy kicsit kevesebbel készült, mint amennyi elegendő lett volna, és hát egy kisebb botrány kerekedett ebből, mert hisz jöttek a vendégek, és nem volt semmi az asztalokon. Egy esküvő az mindig egy kis rettegéssel és gyomorgörcsel is jár. Emlékszem, amikor a mi esküvünk volt, akkor a szüleink eldöntötték, hogy jó régen volt már, de azért emlékszem rá, hogy ki az, akit meg kell hívni, és egy kicsit meg is sértődtünk, hogy mikor jönnek majd a mi vendégeink, akiket mi szeretnénk meghívni. De hát ilyenkor a szülők tudják, hogy kit illik meghívni, ki van azon a listán, akinek ott kell lenni, mert esetleg ők is ott voltak az ő szeretteiknek az esküvőjén. De aztán minden rendben ment, és mindenki ott volt az esküvőn, és mindenki jól érezte magát, mindenki boldog volt, és együtt mulattunk, együtt örvendeztünk annak, hogy elkezdődik egy új élet. Ez a király, akiről itt szó van, nem egy olyan fajta esküvőt rendezett, ahol esetleg attól kellett volna tartani, hogy nem jut mindenkinek elegendő élelem vagy ital. Hízott tulkokat vágott, egy nagyon sereg állatot felkészített arra, hogy mindenki jól érezze magát, de valamiért a meghívottakat nem érdekelte ez az esküvő. Lehet, és ez is benne van a szövegben, hogy nem a megfelelő emberek vitték a meghívót, mert eszébe jut a királynak. Küldött más szolgákat. Lehet, hogy a szolgákkal lesz a baj, és rosszul értelmezték, rosszul adták át az üzenetet, és azt gondolhatták a meghívottak, hogy hát nehogy már ennek az embernek elhiggyük, hogy a király valóban hív bennünket. Hogy néz neki az, hogy én idáig süllyedek, hogy XY által átadott meghívót én komolyan venném. És ezért elküldött másokat, díszesebb ruhájú szolgákat, ékesebben szóló szolgákat, hát ha jobban át tudják adni azt a szeretetteljes meghívót, amit a király megfogalmazott a hivatalosoknak. Érdekes a szöveg, mert ahogyan a második szolga sereg elmegy, ott már van válasz is. Ne haragudj, király, nekem most éppen a földjeimmel kell foglalkoznom, én éppen a vetéssel és aratással foglalkozom, ne haragudj, én most erre nem érek rá. Nekem fontosabb dolgaim vannak, hát igazán láthatod, hogy a te országodat gyarapítom, hiszen átvitt értelemben minden a királyé, hát láthatod, hogy nekem erre most nincs időm. A másik, amelyik vette a fáradtságot, hogy üzenjen a királynak, ne haragudj, uram, nekem most kereskedésem van, és ha véletlenül nem vennék részt, nem lennék ott, kilopnák a szolgáim a szememet, hát igazán nem mehetek én el erre az esküvőre. És hát egyébként is, ami az enyém, az a tied, én gazdagítom a te országodat, nem tudok elmenni. De valami nincs rendjén az emberek hozzáállásában, mert a harmadik rész ugyanazt tette, mint az első kettő, csak kifejezte azoknak a rejtett gondolatait is, és megölték azokat, akik a meghívót hozták. Vajon miért? El kell hallgattatni a meghívó szövegét, el kell hallgattatni azokat, akik szólják és megfogalmazzák a király hívó szavát, mert ha nem halljuk, akkor az nincs. Ha elhallgattatjuk, akkor olyan, mintha nem is küldetett volna hozzánk senki. Haragra gerjed a király. Ez is izgat engem, mert nekünk a királyról nem ilyen képünk van. Neki kötelessége nem haragra gerjedni. Neki kötelessége nem vízözönt bocsátani erre a földre, mint amit olvastam az imádság előtt, hanem neki kötelessége lenyelni azokat a nyegle válaszokat, amelyeket mi megfogalmazunk. Neki kötelessége csendben elkullogni lógó orral, és érteni abból, amit mi mondunk, nem kell az ő meghívója, nem kell az ő mennyegzője. Egyszer elhívtak egy beszélgetésre, ahol azt kellett volna bizonygatnom, hogy sokkal fontosabb a házasság, mint az együttélés, és egy filozófus volt, aki felvezette ezt a kérdést, és arra bátorította a hallgatóságot, hogy maga a Szentírás sem igazolja azt, hogy a házasságnak, az Istennel megszentelt házasságnak lenne valami jelentősége, hiszen tele van a Szentírás olyan történetekkel, ahol X proféta, X király, Y megcsalja az ő feleségét, és tele van mindenféle botlással a Szentírás, tele van mindenféle nyomorúsággal, és ebből egyenesen az következik, hogy az egésznek semmi értelme nincsen. Nem azért van benne ez a rengeteg botlás a Szentírásban, mint hogy azt kellene követni, és ez egy szakácskönyv lenne a Szentírás, és akkor ha azt olvassuk, hogy Dávid király, aki Istennek kedvelt királya volt, megbotlott és borzalmas dolgokat művelt, akkor nekünk is azt kellene tenni. Hanem éppen ez a szép a Szentírásban, hogy nem próbálja idealizálni azokat a szereplőket, akik benne vannak, hanem úgy, ahogy vannak, gyarló módon leírja, hogy hogyan küszködtek, hogyan próbálkoztak, de a király kegyelme minden esetben megfogalmazódott azok irányába, akik kérték és keresték a vele való közösséget. Igen, lehet nemet mondani a meghívóra. Nincs semmi kötelező érvénye a meghívónak, bár ahogyan az elején mondtam, ha tudnánk mi, hogy mi az, ami vár ránk, akkor valószínű, hogy tülekednénk oda, mint ahogyan egy földi, ilyen jellegű mennyegzőre is tülekedünk. Akkor behívott mindenkit, akit lehetett találni az utcákon és az útfélen. Lehet, hogy ez volt a problémája a hivatalosoknak, hogy ismervén a király gondolkodását, a végén az lesz, hogy olyan társaságba kell majd mutatkozni ezen a mennyegzőn, ami méltóságunkon aluli. Hiszen ez a vége, behív mindenkit, jókat, gonoszokat, olyanokat, akik a mi értékítéletünk szerint nem valók oda, semmi közük a királyhoz, és akkor hogy fog az kinézni, hogy fogok a szomszéd szemébe nézni, ha én ezzel vagy azzal mutatkozom. És végképp nem érthető az a jelenet, ami ezután zajlik le. Ott ül valaki, aki nincs mennyegzői ruha. Hát honnan vette volna a mennyegzői ruhát, ha őt bekényszerítik? Mi az oka annak, hogy a király azonnal kiszúrja, és azt mondja, hogy hogy merészeltél bejönni ebbe a ruhába? Nem igazságtalan ez a király, és igazuk van azoknak, akik a meghívót visszautasítják, hiszen miért kéri számon a mennyegzői ruhát, hogyha úgy lett bekényszerítve, vagy honnan van a többieknek mennyegzői ruhája, azok mégiscsak tudták, hogy meg fogja őket hívni a király. Ez a látszólagos ellentmondás abban oldódik fel, hogy amikor megjelentek a mennyegzőn, mindenki kapott egy ruhát, hogy méltó módon tudjon beülni a vendégek közé. Nekem nem kell ez a ruha. Én jó vagyok így. Nekem nem kell az az ára, mert azon a ruhán mondjuk valami olyan dísz van, ami az én méltóságomon aluli. Hát nehogy már fölvegyem én ezt a ruhát. Hányszor és hányszor öltözünk fel a magunk mondandójával, és veszünk fel más ruhát, mint amilyenek vagyunk, és próbálunk mást mutatni, mint akik és amik vagyunk. Mert ha másként beszélünk, mint ahogyan kellene beszélnünk, akkor azt fogják gondolni rólunk, hogy sokkal értékesebbek, szebbek és jobbak vagyunk annál, ami belül van. Csak egy baj van, hogy a király előtt ezt nem lehet eljátszani. A királynak röntgen szeme van, aki látja, és jók és gonoszok egyaránt jöhetnek egy feltétellel, hogy abba a ruhába kell bújni, amely ruhát a királyad. Úgy kellene élnünk az életünket, mintha nem lenne ez a nagy mennyegző. Nem azért kell a királynak szót fogadni, mert aztán van egy mennyegző, hanem mert a király olyan ruhát ad, ami bizonyos értékeket megfogalmaz az én számomra, és úgy próbálok ezen a világon élni, hogy tükörbe tudjak utána nézni. Nem az a kérdés, hogy van-e mennyegző, vagy nincs mennyegző, hanem a kérdés az, hogy tetszik-e nekem az a ruha, amit a király ad, tetszik-e nekem az a mód, ahogyan a király fogalmazza meg a kérdéseket, tetszik-e nekem az a ruha, amit a király úgy akar rám adni, hogy arról mindenki tudja, hogy én a királyhoz tartozom, függetlenül attól, hogy lesz-e mennyegző, vagy nem lesz mennyegző. Vajon érdekel-e téged az a meghívó, amit a király a számodra is megfogalmazott, elküldött? Lehet, hogy nem értetted, lehet, hogy nem igazán tudsz vele mit kezdeni, lehet, hogy még kereskedésed van, lehet, hogy éppen szántófölded van, vagy lehet, hogy éppen egy más ruhában szeretnél üldögélni, de a megváltó, az örökkévaló király számodra is elkészít valamit, egy más minőségű életet. Nem akar ő elvenni semmit, se kereskedést, se szántóföldet, se semmi olyat, ami neked fontos. Csak az értékrendedet szeretné átrendezni. Isten áldja meg a mi fülünket, a mi gondolatainkat, értsük meg, hogy a király teljesebbé szeretné tenni a mi életünket. Amen.
Amen.
416-os ének első verszakát énekeljük. 416-os ének első verszakát.